A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó Domán Vivien. Mai adásunk tartalmából. Este 8 óráig tart nyitva az U60-i és az U60-i temető is. Idén emlékeznek Váci Mihály születésének 100. évfordulójára Nyíregyházán is. November 15-ig várja a javaslatokat a 60-i Értéktár Bizottság azon értékek kapcsán, melyek a városban érdemlegesek arra, hogy felkerüljenek az eddigi értékek sorába. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Október 31-től november 3-áig reggel 7 órától este 8 óráig tart nyitva, mind az U60-i, mind pedig az U60-i temető. A temetőkben kiemelt figyelmet fordítanak a nyugodt megemlékezés biztosítására, így a 60-i szolgáltató Kft. Munkatársai, a közterületfelügyelők, a polgárőrök, egy biztonsági cég tagjai, valamint a rendőrség is jelen lesznek. Fekete Gábor tudósítónk összeállítását hallják.
A közelgő ünnepi megemlékezések kapcsán most már egyre inkább megnövekedett a forgalom a városi temetőkben és azok környékén. Egyre többen járnak már ki a sírokhoz, hogy rendezzék azokat. Halottak napjára és minden szentekre azonban még nagyobb tömeg várható mindenütt. Így idén is meghosszabbított nyitvatartással készülnek ezekre a napokra. 60-ban október 31-től november 3-ig. Reggel 7 órától este 8 óráig tartanak nyitva a temetők. Mind a két helyszínen több lehetőség lesz a parkolásra. Timár Dávid, a 60-i Szolgáltató Kft. Ágazatvezetője tájékoztatott minket arról, hogy idén is többen segítenek majd a forgalom irányításban. Így a 60-i Szolgáltató Kft. Munkatársai, a közterületfelügyelők, a polgárőrök és egy biztonsági cég tagjai, valamint a rendőrség munkatársai is jelen lesznek.
Nyitva tartásunk október 31-től november 3-áig hosszított nyitvatartással várjuk a temetőbe látogatókat. Ezeken a napokon reggel 7 órától este 8 óráig tart nyitva mind a városi, mind az U60-i temető közlekedést és a felügyeletet, azt a 60-i polgárőrség, közterületfelügyelők, valamint a rendőrség közreműködésével fogjuk biztosítani a helyszínt.
Tomcsányi Andrea rendőrőrnagy kifejtette, hogy a nyugodt megemlékezés biztosítása érdekében kiemelt figyelmet fordítanak majd a baleset veszély csökkentésére, az ünnep nyugalmát veszélyeztető szabálysértések és bűncselekmények megelőzésére is.
Arra kérném a temetőbe látogatókat, hogy ne vigyenek magukkal értékeket, és gépjárműveik utasterében sem hagyjanak jól látható helyen semmilyen értékes tárgyat. Győződjenek meg a jármű zárt állapotáról, az ajtók és az ablakok zártságáról is, mielőtt ott hagyják a gépjárművüket a temető környékén. Parkolásaik során legyenek egymásra tekintettel, figyelmesen és az arra kijelölt helyen parkolják le gépjárműveiket. Természetesen kollégáim ott lesznek a temető környékén, ezáltal is segítve a balesetmentes közlekedést és a vagyonvédelmet.
A biztonság érdekében kiemelten fontos, hogy oda kell figyelni a mécsesekkel kapcsolatban, ne tegyük őket gyúlékony anyagok közelébe.
Idén emlékeznek Váci Mihály születésének 100. évfordulójára. Ennek kapcsán a nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár, a Nyíregyházi Egyetem, a Jósa András Múzeum és a Váci Mihály Kulturális Központ színes programokkal állít emléket a költőnek. Mészáros Szilárdot, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatóját hallják.
Minden évben például áprilisban Váci Mihály szavalóversenyt hirdetünk az egész megyében. Ezen közel 100 diák szokott részt venni, innen Nyíregyházáról is, illetve a Vármegyében is érkeznek. Nagyon komoly zsűrit kérünk fel, és tényleg nagyon sokan jelentkeznek évről évre, de természetesen ünnepi megemlékezések, irodalmi estek is egész évben köthetőek hozzánk, illetve Váci Mihály munkás lakosságához, és hát itt évvégéhez közeledve ez egy hagyományként mondhatom, hogy minden évben ugyan karácsonykor született, de picit előrébb hozva a születésének évfordulójáról minden évben megemlékezést tartunk, és itt is megemlékezéseket, mint ahogy most konferenciákat, versenyeket hirdetünk.
Most pedig Tomaszowski Anitát, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár igazgatóját hallják.
Egy váci emléksarkot szeretnénk létrehozni még decemberben, hiszen a Váci Mihály Kulturális Egyesülettől, Stig Gyulától kaptunk ajándékba két széket és egy bárszekrényt, mely Váci Mihályé volt, és különböző dokumentumokat, könyveket is ajándékoz folyamatosan az intézményünknek, és ebből szeretnénk az első emeleten az olvasóteremben a retró sarok mellett egy váci emléksarkot is létrehozni.
Végül Stig Gyulát, a Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület alapító alelnökét hallják.
Habérlőként fogadtak be, de családtagként neveltek, mert végül is 5,5 évig a nősülése, míg a családnak a szeretetét, gondoskodását élveztem, és ők gondoskodtak rólam. Úgy a festőművész Andris, mint Misó a költő, testvéreként kezelt, és Zsuzsika néni, az édesanyjuk pedig úgy gondoskodott rólam, mint hogyha az édesanyám lett volna. Tehát ezek a dolgok is érthető módon engem arra inspiráltak, hogyha elérek abba a korba, hogy valamit vissza tudok adni, esetleg abból a segítségből, támogatásból, amit a Váci családtól kaptam, akkor mindent megteszek annak érdekében, a lehetőségemhez képest, ami megtehető. Tulajdonképpen így alakítottam meg a Váci Egyesületet.
November 15-ig várja a javaslatokat a 60 értéktárbizottság azon értékek kapcsán, melyek a városban érdemlegesek arra, hogy felkerüljenek az eddigi értékek sorába. Jelenleg 35 helyi értékkel rendelkezik a város, melyből már egy a Hevesvár megyei értékek sorába is bekerült. A részletekről Kökény Ferenc múzeum igazgatót, az értéktárbizottság titkárát, Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
Akkor hol tekinthetik meg a jelenlegi értékeket, akik esetleg szeretnének beadni, hogy tisztában legyenek a jelenlegi értékek sorával, illetőleg mi annak a módja technikailag, hogy valaki benyújtsa az értéktárhoz a javaslatát?
Ebben a füzetben meg lehet nézni az addig bekerült értékeket, ez nagyon színvonalas kis füzet, de digitális formában is meg lehet nézni. Akkor itt már elmondanám azt, hogy a honlapunkon a jobb szélső sávban 60 értéktár hasonló színekkel van, fel lehet ismerni. Ha rákattint az érdeklődő, akkor lejön a törvényre való hivatkozás, röviden, mi az, hogy érték, mi a helyi érték, és milyen értékeket lehet javasolni, ajánlani. És alul nagyon fontos, három letöltési lehetőség van. Egy formanyomtatvány.
Igen.
Ez nagyon fontos, mert voltak ilyen lelkes ajánlók, akik fogtak egy papírt, és akkor leírták, hogy miért. Nem, ennek megvan a formai követelménye, hiszen erről törvény született, rendelet született, ezt nekünk követni kell. Tehát onnan le lehet tölteni. Le lehet tölteni egy nyilatkozatot, ami szintén fontos, hogy az ajánlattevő, a javaslónak az adatait, hát hogy gyakorlatilag az ügy érdekében mi felhasználhatjuk. Ugyanis tervezünk egy rendezvényt, akkor őket meg fog hívni, ki fog értesíteni. Tehát az adatait használjuk. Ez is erről is törvény rendelkezik. Hát nagyon fontos ez a javaslattevőnek, hogy ezt letöltse. Én azt gondolom, hogy ha valaki nem jut internethez, nincs otthon számítógép, ez mondjuk manapság már ritka, de előfordulhat, nincs lehetősége nyomtatásra, jöjjön be a múzeum, a múzeumban nyitvatartási idejében, és a recepción hagyunk egy dossziét, onnan vihet el. És ott van még, ha valaki interneten rákattint arra az oldalra, honlapunkra, és a jobb szélső sávban a 60 értéktár logóra rákattint, akkor ott megtalálható még a letöltendők mellett ez a kis füzet, ami digitalizálva van, tehát ott is meg tudja nézni, és tud képet alkotni, hogy mi az az érték, mi lehet egy érték mondjuk speciál 60-nak, és el tudja helyezni az általa javasolt értéket is. És hát még a törvénynek is utána lehet nézni, tehát lehet tájékozódni, illetve van telefonszámom, ott van az oldalon is, ahol lehet érdeklődni a múzeum telefonszámán, akkor van külön e-mail címe rendszeresítve. Ami nagyon fontos, hogy az a jó, ha személyesen hozzák be leadva a recepción november 15-éig, mert ez egy dokumentáció. Azt mi átnézzük, és a bizottság eldönti, hogy felveszük az értékek közé, vagy halasztjuk, vagy nem, tehát arról mindenféle értesítjük azt, aki javasolja az értéket. Tehát el lehet küldeni e-mailben is. Az az igazi, amikor a dokumentációt hozza,
rendesen.
Tintával aláírja, hogy a nagykönyvben meg van írva.
Kedves hallgatóink, végül az időjárásról. Derült, fátyolfelhős lesz az ég, elsősorban nyugaton, foltokban párásság, köd is képződhet, csapadék nem várható, a légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +3 fok között alakul, de a derült szélvédett fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebbet is mérhetünk. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. november 3-án. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak. Kriston Tamás és Fekete Gábor búcsúzik a hírszerkesztőbemondó Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Adásunk tartalma. A magyar kormány is részt vesz a barlangfürdő újjáépítésében. Megújul a miskolci gömöri felüljáró. Miskolcon is megemlékeztek az 1956-os eseményekről.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
A kormány Miskolc segítségére siet és részt vesz a helyi barlangfürdő újjáépítésében, mondta Lázár János, az építési és közlekedési miniszter nemrégiben, miután megtekintette a Miskolc-tapolcai létesítményt. Az épületnek szeptember elején égett le a tetőszerkezete, a biztosítóval még folynak a tárgyalások, de a több milliárd forintos kár rendezésén kívül a miniszter a város vezetéssel karöltve azt szeretné, ha a létesítménye az újjáépítés mellett tovább tudjon bővülni. Elsőként Lázár János minisztert és Tóth Szántai Józsefet Miskolc polgármesterét hallják.
Nagyon sajnálom az itt dolgozókat, illetve a vendégeket is, akik ide jártak gyógyulni, pihenni, rekreálódni, mert az ország egyik legszebb és legjobban működő fürdőjéről beszélünk, közel 300 ezer vendég látogatta eddig évente, és ne feledjük el, hogy nagy kárt szenvedtek, akik a környékben szolgáltatnak, akár büfések, szállásadók, vagy valamilyen módon a megélhetésük a fürdőhöz kapcsolódott. A legfontosabb, hogy minél gyorsabban újjá tudjuk építeni a fürdőt, és meg tudjuk azt nyitni. A fürdő újjáépítése nem része a csekknek, mert a csekkre a polgármester úr ráírta, hogy abból aszfaltozni kell, és új utakat kell építeni, vagy a régieket kell újjáépíteni Miskolc városában. A Börlang fürdő újjáépítésére a kormány kötelezettséget vállalt, milliárdokról beszélünk. Nem tudok most becslésbe bocsátkozni, valahol 4-5, akár 7 milliárdos költségről is beszélhetünk, egyelőre nehéz megbecsülni, és ami ennél sokkal nagyobb baj, hogy időre van szükség az újjáépítésre, hiszen a tűz nem csak a tetőzetet, hanem a gépészetet is érintette, ami az egész épület működését befolyásolja. Persze a polgármester úr azonnal megtanulta egy hét polgármesterség után, hogy egy ilyen krízishelyzetet lehetőségnek is kell tekinteni, és ő azt mondja, hogy ha már építkezünk, akkor végezzünk el olyan munkálatokat is, amelyekre korábban szükség lett volna, de nem volt rá pénz. Tehát valószínű, hogy lesz egy helyreállítás, és kell egy újjáépítés is abban az értelemben, hogy kell új dolgokat is megvalósítani. Erről meg fogunk állapodni még október hónapban terveim szerint, és meg kell indítani az újjáépítést minél hamarabb. Valóban nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Tóth Szántai József egy olyan városban, amire kevesen fogadtak volna, hogy meg tudjuk nyerni, elnyerte a választópolgárok bizalmát. Ugye június 9-én alapvetően a Fidesz szempontjából egy jó eredmény született, de vannak városok, ahol fájó vereségeket szenvedtünk, és vannak városok, közösségek, ahol dicső győzelmeket arattunk. Miskolc város ebbe tartozik, mi hálával tartozunk azoknak a miskolciaknak, akik ránk szavaztak, és ezt a bizalmat, amit kaptunk, ezt meg is fogjuk hálálni, ezt viszonozni fogjuk. Persze azt kértem a polgármester úrtól, és a kormány is arra számít, hogy mindenki polgármestere lesz. A városnak volt egy nagyon erős polgármestere Verespál személyében, aki jó kollégánk volt, ha szabad így mondanom, aki mindig elfűen kiállt az elképzeléseim mellett, de ugyanakkor konstruktív volt a megvalósításban, a közös munkában. Nagyon jó egészséget kívánok neki, és azt tudom mondani, hogy a polgármester úr, az új polgármester egy példaértékű átadás átvételt bonyolított le, ami botránymentes, nem mindenhol van, ez így láthatjuk. Ezért aztán miközben a fővárosi működésképtelenség felé sodródik, Miskolc egy olyan helyzetben van, ami a megerősödés és a stabil működés föltételét jelenti. A polgármester úr azban lobbizott nálam, hogy két ügyben kooperáljunk, konkrétan építési miniszterként, az egyik a városi úthálózat fejlesztése. Az a csekk tartalma és az az ígéret lényege, hogy kormányzati pénzt kell szereznünk ahhoz, hogy az önkormányzati tulajdonú városi úthálózat megújuljon, akár a következő minden esztendőben kapjon erre Miskolc lehetőséget. Másrésztről pedig beszéltünk a DAM-nak a korábbi szinte belvárosi ipari területéről, ami majdnem 100 hektár. Ott pedig az a cél, hogy az önkormányzat és vagy az állam azt megszerezze, és annak üzleti, gazdasági, netán ipari és természetesen lakossági hasznosítása megtörténjen. Lehet ipart is telepíteni bele, persze nem klasszikus nehéz ipart, hanem szolgáltatóipart, és lehetne lakásokat építeni és egy városrehabilitációs programot végrehajtani. Polgármester ebben nagyon elkötelezett, nagyon motivált, és minden kormánytagnak levelet írva már lobbizik és már küzd. Láthatóan nyertünk nagyon sokat azzal, hogy ő lett a város polgármestere, tehát Tóth Szántai Józsefben a Fidesz egy jó esélyt kapott arra, hogy a miskolciak bizalmát ne csak elnyerje, hanem meg is tartsa.
Ami talán a legfontosabb a barlangfürdőt illetően, hogy az a kormányzati munkacsoport, amiről már Nagy Márton gazdasági miniszter úrral én korábban beszéltem, vagy másfél-két héttel ezelőtt az a munkacsoport elkezdi a munkáját. Fel kell, hogy gyorsuljanak a folyamatok. Mindenféleképpen arra van szükség, hogy amilyen gyorsan csak lehet, neki kezdjünk a barlangfürdő újjáépítésének. Ugye itt voltak bizonyos időbeli határok, amiket muszáj volt betartani, tehát addig, amíg a biztosító és a pontos kár okát nem tudtuk megállapítani, addig nem tudtuk elkezdeni a munkát sem. Ezen most túl vagyunk, úgyhogy most gőzerővel el fogjuk kezdeni. Szakértők rendelkezésünkre állnak. Azt hiszem, hogy miniszter úr látogatása a legékesebb bizonyíték annak, hogy a kormányzati támogatás is teljes egészében megvan. Emellett a dolog mellett úgy, hogy innentől kezdve nagyon bízom benne, hogy felgyorsulnak a folyamatok. Időt nem merek mondani, ezt nagyon sokan megkérdezték tőlem. Ugye egyrészt a tetőszerkezet teljesen szétégett, a teljes gépészeti hálózat, a teljes villamos hálózat cserére szorul, tehát hogy itt azért egy jó pár hónapba beletelik az hosszú-hosszú hónapokba, mire azt gondolom, hogy újra birtokba tudják venni a vendégek és a miskolciak a barlangfürdőt. A károk az több milliárd forint, én azt gondolom. Most várjuk a biztosító ajánlatát, ez egy fontos szám lesz, és utána, hogyha ez is megvan, utána lehet igazából neki kezdeni komolyabban. Ami egy jó hír, hogy a Bükki Nemzeti Parknak a munkatársai kint voltak, ők megvizsgálták a kőzetet, a barlangfürdőnek a kőzetét, és az úgy néz ki, hogy hála jó Istennek nem sérült. Remélhetőleg most, hogy igazából a szabad ég alatt van egy része és egy felülete, mert hogy ugye nem sikerült még a fedést megcsinálni, remélem, hogy nem fog sérülni, és nem lesznek további problémák és károk.
Németh Judit, a Miskolci Fürdő Kft. Ügyvezetője a felújítási munkákról és a munkavállalók helyzetéről adott tájékoztatást.
Most már az akvaterápiás épület körbe van állványozva. Leszették azokat a fémtető darabokat, amelyek gyakorlatilag életveszélyesek voltak, és most már megkezdték a szakemberek a tetőbontását. Ez egy nagyon aprólékos és nehéz munka. Tekintettel arra, hogy a fémborítás hatalmas fémdarabokból állt, és ugye a katasztrófavédelem szakemberei gyakorlatilag mint egy konzervdoboz tetejét hajtották föl. Áldozatos munkájuknak köszönhető, hogy meg tudták fékezni a tüzet. Ugyanakkor, ahogy a miniszter úr is megtekintette, és elszörnyülködött, hogy milyen pusztítást végzett a tűz a tetőn. Nagyon sok olyan feladat vár ránk a jövőben, amely nem látványos, ám de elengedhetetlen. Ugye a teljes gépészetet cserélni kell, illetve az elektromossággal úgy szintén ez a helyzet, és természetesen hát itt van magának az épületnek az állag megóvása, valamint nem szabad elfelejteni, hogy a fürdőcsarnok teteje is beégett. Ez egy nagyon speciális tető, belső állványozással lehetséges kizárólag elbontani az elégett részeket, ezt követően kerül arra sor, hogy a szakemberek megvizsgálják, hogy a keresztgerendák mennyire használhatók, mennyire égtek be, illetve hányat kell kicserélni. Ez hatalmas nagy munka lesz. Még nem kaptuk meg a katasztrófavédelemtől a tűzhatósági bizonyítványt. Ez azt jelenti, hogy még nincsen hivatalos információnk, csak valószínűsítették a katasztrófavédelem szakemberei, hiszen látható nyomai vannak annak, hogy egy alsó megvilágító lámpa okozta egyébként ezt a tűzesetet. A tűznek a nyomai egyértelműen mutatják ezt. Ami nehéz volt a tűzoltóknak, az, hogy a fémtető alatt izzottak a gerendák, és nehezen lehetett így oltani azt. Ezért kellett ugye meg is bontani a tetőt. Az, ami nagyon fontos, hogy mi előzetes közjegyzői bizonyítási eljárást indítottunk, az igazságügyi szakértők is dolgoznak már, valamint kértünk az előző tervező társaságtól, illetve tervezőmérnöktől segítséget, akik egyébként fel is ajánlották a segítségüket a tekintetben, hogy az eredeti állapot visszaállításához készítsenek egy frissített költségvetést, tehát hogy az eredeti állapot visszaállításához mekkora segítség, illetve mekkora kártérítési összeg szükséges. Napokig szivattyúztuk a Miskolci Vízmű Kft.-től megkapott engedélyt követően a szennyezett vizet a szennyvízhálózatba. Alaphelyzetben egyébként a vizet, a kezelt vizet, a fürdőzők által használt kezelt vizet mi a helyőpatakba engedjük, azonban mindenféle vizsgálat szükséges volt ahhoz, hogy ezt a szennyezett vizet a szennyvízhálózatba engedhessük. Miután ez megtörtént, utána jött a döbbenet, hiszen ki kellett takarítanunk a medenceteret. Nagyon-nagyon megköszönjük a miskolci rendészet kollégáinak, akik jöttek segíteni, és egy héttel ezelőtt szerdán sikerült kitakarítani az ő munkájukkal, az ő segítségükkel a teljes területet. Szeretném azt elmondani, hogy természetesen volt itt a Bükki Nemzeti Parknak a vezetése is megtekinteni a sziklákat. Azt mondták, hogy a sziklák szerencsére nem sérültek, ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon vigyázzunk rá, ilyen nincsen máshol az egész Európában. Mindenki dolgozik, szeretném mondani. Tehát a Miskolci Fürdő Kft. Az egyik legnagyobb diákmunka felhasználó volt. Most nem veszünk igénybe diákmunkásokat, azt gondolom ők is megértik. Éppen ma volt a szervezetnek az egyik vezetője nálam, ahol ezt megerősítettem. Ugyanakkor viszont én összehívtam a kollégákat, és azt kértem, hogy döntsenek a tekintetben. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy mindenkinek maradjon meg a munkája, de egyfajta odaadást kérünk cserébe. Mit jelent ez? egyáltalán nem biztos, hogy átmenetileg azt a feladatot fogják ellátni, mint amire eredetileg szerződtek. Ugye mindenféle munkajogi lehetőség van egyoldalú átirányításra, illetve nálunk azért nem ez a jellemző, hanem munkaszerződés módosításokat kötöttünk a dolgozóinkkal átmenetileg. Megnéztük, hogy hol van egyébként szakember hiány, hol voltak a fiatalok például. Furcsa, de azért egy kicsit egy olyan jó leső érzés is, hogy most például 8 munkavállalót nevezzünk be, illetve küldünk el csúszdakezelői tanfolyamra, mert idáig az diákok végezték. Mostantól a mi saját dolgozóink látják ezt a feladatot el. De azt gondolom, hogy tényleg takarítunk, gépészekkel olyan feladatokat látunk el, amelyeket eddig pontosan szakemberhiány miatt akár a selyemrét is randon nem tudtunk elvégezni. Ugyanakkor természetesen én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ezúton is szeretném megköszönni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórháznak a segítségét a tekintetben, hogy szerződést tudunk kötni velük. Mit jelent ez? A Diósgyőri Tak Kórházban, a rendelőintézet épületében, a második emeleten igénybe vesszük az általuk nem használt területet, és ott fognak a mi masszőreink masszírozni minden nap, hétköznap déltől 12 órától 17 óráig a vizes kezeléseket, szénsav, tangentor, ilyesmire lesz lehetőség, tehát továbbra is várjuk majd a betegeket, nálunk gyógyuljanak, hamarosan fogják a korábbi betegeinket keresni a kollégáink.
forgalom korlátozás mellett folytatódott Miskolcon a gömöri felújáró felújítása. A híd sérült 6-os számú támasza az átázott, és olyan rossz állapotba került, hogy 2 évvel ezelőtt súlykorlátozást kellett elrendelni a létesítményen. A kivitelezés során megerősítik a kritikus állapotú 6-os számú támaszt, és a jelenleg 5 sérülésmentes oszlopból álló szerkezetet egybefüggő pillérfallá fogják átalakítani. A részletekről Pogár Tamás, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Bosoda-Baúj-Zemplén vármegyei igazgatóságának üzemeltetési és fenntartási osztályvezetője adott tájékoztatást.
A gömöri felüljáró az közismert néven így emlegetjük. Egyébként a hivatalos neve az a Miskolci 1-es vasút feletti híd. Helyileg ez a 3-as számú Budapest-Miskolc Tornyos-Németi elsőrendű főúton helyezkedik el a 186-os kilométer szelvényben. Hogyha a történelmet nézzük, akkor annak idején a 1960-as és 70-es évek elején itt még egy szintbeni csomópont volt a vasút és a közút keresztezésében. Én nem emlékezhetek, hiszen akkor még nem is éltem, csak a leírásokból, hogy itt még sorompó volt a közúton a vasúti forgalom biztonsága érdekében, de mivel ez egy nagyon forgalmas vasútvonal volt, naponta több alkalommal is, 20 percnél hosszabb időre zárva tarthatták itt a vasúti átjárót, ezért felmerült az igény, hogy ezt valahogy meg kell oldani, és a 70-es évek első felében készültek el a hídnak a tervei, és 1976. februárjában kezdődhetett meg a gömöri felüljáró építése, és egy másfél évig tartott körülbelül az építés, 1977. november 5-én adták át a forgalomnak a gömöri felüljárót. Annyi érdekességet még el tudok mondani, ezzel egy időben, vagyis a 70-es években épült az aluljáró is ebben a csomópontban. Ugye így ennek megfelelően az a különlegesség, hogy ez egy 3-szintű csomópont, felül a közúti közlekedés zajlik, alatta a vasúti pálya, és a vasút alatt pedig a gyalogosok számára aluljáró lett építve annak idején. Több éve tapasztalták sajnos a szakértők a híd fővizsgálatok kapcsán, hogy a híd közepén, legmagasabb pontján lévő dilatációs szerkezet átázik, és ugye itt a téli üzemeltetés során a sós olvadék az átszivárog a híd szerkezeten, és ezen a dilatáción, és az alatta lévő 6-os számú pillér korróziója kezdődött el már jó néhány évvel ezelőtt, és jelenleg ennek a 6-os számú támasznak a megerősítése zajlik, természetesen a fölötte lévő dilatációs szerkezet cseréjével együtt. Ez a 6-os számú támasz jelenleg 5 oszlopból áll, ugyanúgy, mint a hídnak a többi támasza. A tervek alapján ezt az 5 oszlopot egy egybefüggő pillérfallá építik át a kivitelezők. Korábban is történt már ugyanennél a támasznál megerősítő munkák. Sajnos a dilatációs szerkezetet is több alkalommal kellett már kicserélni az évtizedek során. A jelenlegi lesz az 5. alkalom, hogy a dilatáció szerkezet cseréjére sor kerül, és természetesen ennek kapcsán az alatta lévő támasz megerősítése is folyamatban van. Még szeptember közepén adtunk munkaterületet, eddig a kivitelező a híd alatti területen dolgozott, ennek a pillérnek a megerősítését kezdték el. Ekkor ugye a híd alatt is van forgalom, önkormányzati utakon és parkolóhelyek is vannak, de a igazán forgalmas rész az a hídon, a felüljárón zajlik, ezért eddig annyira nem érezték a közlekedők. Az önkormányzati területen azt hiszem 14 darab parkoló lett lezárva az építés ideje alatt, a híd alatt. A dilatáció szerkezet cseréje előre láthatólag összesen 4 hetet vesz majd igénybe. 2 ütemben építi át a kivitelező Hedó Kft. A dilatációs szerkezetet. Ennek az első üteme kezdődött el most. Általában a forgalom terelések kiépítését a hétvégi időpontra szoktuk ütemezni, ugyanis akkor a forgalom az csekélyen, mint a munkanapokon. Most is így történt, vasárnapi napon került lezárásra a Szervin szerinti jobb oldali mindkettő sáv, tehát a Szikszó Kassa irányában a jobb oldali sávok lettek lezárva, és a baloldali sávon mindkét irányú forgalom baloldali két sávon halad. Ennek köszönhetően a kapacitás is 50%-ra csökkent, tehát a négy sáv helyett csak két sáv, egy-egy sáv használható mindkét irányban. Igen, még amikor észlelték a szakemberek azt, hogy ez a dilatáció átázik, 2022-ben már elég kritikussá vált a helyzet, ekkor egy külön célvizsgálatot rendelt meg a Magyar Közút, akkor a szakértő megvizsgálta a teljes hídszerkezetet, különös tekintettel erre a hatos számú támaszra, és megállapította, hogy volt olyan oszlop ennél a támasznál, ahol a teherviselésben résztvevő 32 mm átmérőjű betonvasak keresztmetszete volt, ahol már 50%-kal is lecsökkent, és voltak olyan vasak is, amik szinte teljesen eltűntek, ezért soron kívül súlykorlátozás bevezetését javasolta a szakértő, hogy a leromlást azt lassítsuk, és ugye tudva levő, hogy egy-egy teherautó nyerges szerelvény az sokszoros, sőt százezres számban mérhetően nagyobb terhelést jelent egy kamion áthaladása egy ilyen hídon, meg az utaknál is, akár 200-300 ezer szerese a terhelése egy-egy nyerges szerelvénynek egy személyautóhoz képest. Tehát itt mindenképpen az volt a cél, hogy a forgalom az fenntartható maradjon a hídon, és amint forrást sikerült biztosítani ennek a helyreállítására, és ez idén ősszel kerülhetett sor ennek a megkezdésére. Ugye, ha megerősítik ezt a kritikus állapotban lévő támaszt, akkor a híd teherbírása az nagy valószínűséggel az eredetileg tervezett formájára áll vissza, viszont a felújítást követően egy újabb célvizsgálat dönt majd arról, hogy a 20 tonnás korlátozás az megszüntethető lesz-e a hídon. Ugye két részre lehet bontani a munkálatokat. Kivitelező a Hedó Kft. Közel 170 millió forint lesz ennek a javításnak a költsége, a vállalkozói díj, és 90 naptári nap áll a vállalkozó rendelkezésére a munkák befejezéséhez. Ugye azt kell tudnunk, a híd alatt úgy történik a megerősítés, hogy jelenleg 5 oszlop tartja a hídszerkezetet ebbe a keresztmetszetbe. Ezt oszlopot egy egybefüggő vasbeton alá fogják átépíteni, de ez sem olyan egyszerű, hogy csak simán kizsaluzunk egy falat, megszereljük vasbetonnal és kiöntjük betonnal, hanem itt először a pillér közökbe egy újabb pilléreket kell építeni, amik átveszik a tehertartó szerepet, és utána lehet a jelenlegi oszlopoknak a korrodált részeit eltávolítani, ugyanis a szakértő azt mondta, hogy anélkül, hogy ezt ne tennénk meg, és egy ideiglenes megerősítés első lépésbe ne történne meg, nem elvégezhető a felújítás, mert teherbírási problémákat okozna. Tehát először építenek még két pillért, és utána fognak hozzá a sérült részek eltávolításához, és a legvégén lesz egy olyan mozzanat, amikor ezeket az oszlopokat egy egybefüggő pillérfallá betonozzák össze. Ez lesz a végső eredmény, és ezzel párhuzamosan, ugye ez fog történni a híd alatt, ezzel párhuzamosan pedig a hídon lévő dilatációs szerkezetet is teljesen el kell bontani, és újra kell cserélni, hogy a fő problémát okozó átázásból ne legyenek újabb korróziós jelenségek. A munkaterület átadás megelőzően hosszú egyeztetést tartottunk több körben. Itt az önkormányzat, a rendőrség, a közlekedési vállalatok képviselőit hívtuk meg az egyeztetésre, természetesen a kivitelezővel együtt, ugyanis egyébként is a csúcsidőszakban reggel és délután elég forgalmas ez a felüljáró, hogyha lezárunk a 4 sávból 2-t, akkor nem nehéz elképzelni, hogy milyen torlódások várhatók, ezt próbáltuk minél inkább előkészíteni. A rendőrség ígéretet tett arra, hogy fokozottan fogják figyelni a forgalmat, és a kritikus csomópontokban az önkormányzati kezelésű utakon is kézi forgalomirányítást fognak végezni szükség esetén. Ha elképzelhető, hogy a forgalomirányító jelzőlámpák is kikapcsolásra kerülnek. Bízunk benne, hogy a tapasztalatok alapján egy-két nap után a közlekedős kis alternatív útvonalakat keresnek azért, hogy ne alakuljon ki nagy torlódás ezen a részen.
A hagyományoknak megfelelve idén is a Petőfi tér volt a Miskolci 56-os városi ünnepségek központi helyszíne. Szinte napra pontosan 68 évvel ezelőtt 1956. október 25-én ezen a helyen zajlott a Miskolci forradalmi nagygyűlés, ahol Nagy Attila színművész, amint egy 40 ezres tömeg előtt elszavalta a nemzeti dalt. Ezen a helyszínen mondta el beszédét Szerdán Miskolc polgármestere Tóth Szántai József is, aki úgy fogalmazott, hogy a forradalmár miskolciak összefogása a mostani lakos sok számára is példaként szolgál.
Október 23-án országszerte minden évben emlékezünk. Ez a nap a méltó megemlékezés napja azokra, akik nélkül a mai napon nem állhatnánk itt, és akiknek nem csupán az emléke, hanem a vére is tovább él bennünk. Ma október 23-án ünnepeljük nemzetünk egyik legfontosabb történelmi eseményét, a magyar forradalom és szabadságharc 1956-os kezdetét. Ez a nap egy forduló pontot jelent nemzetünk életében. Ami egyetlen momentum, egy apró csomó az emberi történelem fonalán, de számunkra és Kelet-Európa számára mégis meghatározó jelentőségű. Meghatározó, hiszen elválasztotta történelmünkben azt, ami addig volt, attól, ami azután lett. Mert nem pusztán egyetlen eseménye, hanem egy korszaka ez a mi történelmünknek. Egy korszaka, mely 56. október 23-án kezdődött, és 1989-ben napra pontosan 33 évvel később ért véget. 1956. október 26-án Miskolcon és Pesten is magyar fordult magyar ellen. Az egyik oldalt az igazság iránti vágy hajtotta, még a másik oldalon lévőket a félelem. Valaki a szívszavát követte, még a másik azt, amiben még hinni mert. Tergalec Lajos, Ricu Béla, Csontos István, Daragó István, Grómusz Mária, és még sorolhatnám a neveket, és hányan vannak, akiknek talán a nevét se tudjuk. Voltak itt is mártírok, és voltak áldozatok, mint Mislei Emese, aki aznap éppen tejért indult a búzatéri vásárcsarnokba, és egy eltévedt lövedéktől végzetes sebet kapott. Így lett 13 évesen a forradalom és szabadságharc legfiatalabb miskolci áldozata. A szovjet hadsereg bevonulásával a fegyveres konfliktus ugyan véget ért, de elkezdődött valami más. Valami rosszabb. Elkezdődött a megtorlás ideje, és a kor, amelyben politikai oldaltól függetlenül mindenkit ugyanaz az érzés kerített hatalmába. A félelem. Ahogy a szabadság harcosai a zászlóból, úgy a megtorlók a nemzetből hasítottak ki egy darabot. Így vette kezdetét az a közel 30 év, melyben mindent átjárt a félelem érzése. A félelem volt a legfőbb mozgató rugó, a félelem pedig a lehető legrosszabbat hozta ki mindannyiunkból. Féltünk a szomszédtól, féltünk az ismerőstől, féltünk a fekete autóktól, és féltünk magunktól is. És ez a félelem széthúzott, és elszakított minket egymástól. A félelem elrejtette a szemünk elől azt a tényt, ami még látható, tapintható volt egy héttel vagy egy évvel korábban. És ami aztán nyilvánvalóvá vált 33 évvel később, és most 68 évvel az események után itt, 2024-ben Miskolcon, mert itt is nyilvánvaló, mégpedig az, hogy mi mind ide tartozunk. Tisztelt emlékező közönség! 1956. októberében valaki a szív szavát követte, még a másik azt, amit azok mondtak neki, akikben hitt. De ma, az eltelt idő által gyógyulást hozott távlatból visszatekintve, meg kell értenünk és látnunk a nyilvánvalót. A nyilvánvaló pedig nem más, mint hogy Miskolci volt az, aki kivágta a zászló közepéből az elnyomás szimbólumát. Miskolci volt, aki haraggal telt szívvel vonult fel a búzatéren, és követelte az egyetemisták elengedését. Miskolci volt, aki fegyverrel lőtt a fegyvertelen tömegbe. Miskolci volt szintén, aki szándékosan vagy épp szándék nélkül eltaláltak azok a bizonyos golyók. Miskolci volt, aki megostromolta az épületet, és Miskolci volt az is, aki védte. Miskolci volt az, aki fegyvereket szerzett, és az is, aki a lincseléstől védett meg másokat. Ez az én tanulságom, hölgyeim és uraim. Mind miskolciak voltak, akik hagyták, hogy a félelem közéjük álljon. Hagyták, hogy a félelem elrejtse előlük, hogy ők mind ennek a városnak a polgárai. Azon túl pedig ennek az országnak, ennek a nemzetnek a szülöttjei. Ezt kell ma is szem előtt tartanunk. Semmilyen emberi számítás, sem pedig félelem, sem pedig gonoszság ne felettesse el velünk, hogy mi mind ide tartozunk. 1956 hagyatékát örökségként kell tovább hordoznunk a szívünkben. Mártírjaink emlékét megtisztelve látnunk kell, hogy ahogy a zászlóinkról 1989-ben végleg eltűntek a sebek, úgy az idő a mi sebeinket is képes begyógyítani. De emlékeznünk kell, és nem elfeledni azt az időszakot, amit ez a 33 év jelentett. Mert ha hagyjuk megfakulni, ha hagyjuk feledésbe merülni azt, hogy valami képes szétszakítani a köztünk lévő egységet, akkor elkerülhetetlen, hogy újra tragédiák történjenek. Márpedig egységre most is nagy szükségünk van. Csak egységesen, egy emberként miskolci szívvel tudjuk újraépíteni szeretett városunkat. Nincs két Miskolc. Egy Miskolc van. És ebben az építkezési folyamatban mindenkire szükségünk lesz. Mindenkire, kortól, nemtől, világ és politikai nézettől függetlenül. Mindenkire, aki tenni akar Miskolcért. Egy olyan város szeretnénk építeni, mely ápolja és őrzi hagyományait, óvja értékeit, de lépést tart a kor követelményeivel, és megbecsüli a kincseit. Tisztelt emlékező közönség! Köszönöm önöknek, hogy ma itt vannak velem, és hogy együtt, egy szívvel emlékezünk a Magyar Köztársaság születésére. Őrizzük 1956 mártírjainak emlékét, és tegyünk meg mindent azért, hogy együvé tartozásunk egységét ne bonthassa meg semmi. Tegyünk meg mindent azért, hogy a jövő generációi büszkék lehessenek arra, hogy magyarok, hogy a jövő generációi büszkék lehessenek arra, hogy miskolciak. Áldja meg az Isten a mártírokat, a szabadságharcosokat, áldja meg az Isten városunk minden lakóját. Higgyünk magunkban. Fel a fejjel, Miskolc!
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, elhangzott Értékadó című műsorunk, melyet Grunda János szerkesztett.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.